Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vardi Fies. A Csillivili városi terepjárók és szabadidő autók robbanásszerű térnyerésével nem ártana lassan tisztázni egy fontos tényt. Nem minden arany, ami fénylik. Vagyis a crossoverek, SUV-ok, divat terepjárók legfeljebb csak ígérni tudják a terepjáró képességet. Teljesíteni nem igen. A valódi terepezés egy egészen más műfaj. Szerencsére a klasszikus tereptudás génjei még megtalálhatók jó pár automárka termékében. Különszkaszt egyik jól csengő nevű modellje persze már a maga is megjárta napjaink divatszabóságát. De a tetszetős, korszerűsödött küllem mögött még valódi terepképesség lapul. A terepjárók elegánsabb osztályának, a pick-upok egyik kedvelt 2023-tól teljesen megújult darvajáról, a Volkswagen Amarokról van szó. A sikermodell első generációja 2010-es bemutatása óta gyorsan megmutatta, hogy osztályának egyik legnagyobbjaként nem csak favágókat, erdészeket, vadászokat és mezőgazdálkodókat képes megnyerni, de a polgári jólétből kikikacsingató városi emberek feje is elcsavarható. Több mint 830 ezeren döntöttek az Amarok megvásárlásáról 12 év alatt, majd elkészült az új generációs 2023-as Amarok, amely nagyobb, ügyesebb és elegánsabb lett elődjénél. Ezúttal a VW mellett Ford G-nek is feltűntek az utódmodellben, miután a németek a sikeres Ranger alapjaiban látták a jövőt. Hogy vajon a márkahűség szempontjából mekkora kockázatot vállalt a VW ezzel az együttműködéssel, arra még korai keresni a választ. Egy biztos, az új Amarok tudásban és megjelenésben már is az egyik etalon saját osztályában. A részletekről Kovács Andrást, a Volkswagen haszonjárművek márkaigazgatóját kérdezzük a következő percekben, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, András!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Szerintem rögtön zárjuk is le ezt a nyitott kérdést. Márkahűség. Mit gondolsz erről az együttműködésről? Tudom egyébként, az egész autóipar ma már tele van együttműködéssel. Nézzük meg, milyen fúziók jöttek létre. Vannak 6-8-as márkás konglomerátumok, összedolgoznak, sokkal olcsóbb a fejlesztés, minden olcsóbb, csak a haszon nő. Ráadásul ugye vannak kikopó márkák, amelyek sajnos elvesztették a kezdeti lendületet, tehát nagyon komoly mozgás van az autóiparban. Tehát semmi újdonság nincs abban, hogyha egy autómodellre mondjuk másik automárkának az emblémája kerül, vagy éppen együttműködnek a fejlesztésben. Hogyan látod itt az Amarok kapcsán?
Egyet hátrébb lépnék, és úgy futnék neki ennek a kérdésnek. A mai világban a szabályozói, illetve az ügyfél elvárások annyira magasra tették a lécet az autógyártók számára, hogy ezt lehetetlen fejlesztési költségekkel önállóan kigazdálkodni. Ez az oka annak, hogy hatalmas konglomerátumok épülnek fel a világban. Nem véletlen az sem, hogy a Volkswagen koncernnél ennyi márka található meg, de még talán ez sem elég ahhoz, hogy minden szegmensben, minden egyes modell kategóriában megfelelő fejlesztési forrást tudjanak allokálni, és biztosítani minden márka számára, minden modellhez. Így az együttműködések a márkák, illetve a piaci szereplők között elengedhetetlenek, és ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy megfeleljenek a márkák, a cégek a legújabb környezetvédelmi, biztonsági előírásoknak.
Igen, ám csak itt van két modell, a Volkswagen Amarok első szériája mondjuk, amiből több mint 830 ezer ember döntött úgy, hogy megveszi. Ez hatalmas szám egyébként ebben az osztályban, tehát egy pick-upról beszélünk. A másik meg a Volkswagen Ranger. Mind a kettő elképesztő komoly tudású autó. Mi döbbentette rá a két gyártót, hogy közösen próbáljanak egy új modell családot létrehozni?
Az együttműködés ennél szélesebb körű. A Ford és a Volkswagen néhány évvel ezelőtt egy átfogó együttműködési megállapodást kötött, aminek a részeként a Volkswagen biztosította a Ford számára az elektromos hajtás alapjait, amit a Volkswagennél MEB platformnak hívnak, és a Ford már meg is jelent ezen az alapon az elektromos autójával.
Az elsővel például.
Az elsővel, így van. És a Volkswagen pedig a
A Caddy-t is átadta, ugye?
A Caddy-t is. A Volkswagen is, illetve az elektromos meghajtás mellett a haszójárművek területén van együttműködés. Itt közös fejlesztésekről beszélünk. Bizonyos kategóriákban az egyik koncern, a egyik márka a vezető, a másik terméknél a másik márka a vezető. Ahogy a Caddy az egy vezető termék, és ezt kapta meg a hogy a Caddy alapokra épül a Fordnak a megfelelő modellje, a pickup kategóriában a vezető fejlesztő a Ford volt, és a Volkswagen Amarok az pedig a német mérnökök együttműködéseként erre az alapra épült.
Tegyük hozzá, hogy itt nem szimpla embléma csere történt, itt a két modell, ami meghatározó ugye ebben a szegmensben, egyáltalán nem közös, csak az alapok.
Ez így van. A két modell az egyáltalán nem közös, hogyha valaki megnézi a két modellt egymás mellé állítja, fel sem ismeri, hogyha nem tudja, hogy ez egy közös alapokra épülő.
Hát a fenéklemez az közös, a többi az mind külön majd, hogy nem. Van egy-két így dolog, van. Amit egyik cégtől átvesz a másik, nem kell legyártani, egyébként pedig saját fejlesztés.
Ami nagyon fontos volt, hogy a fejlesztés alapjaitól kezdve együtt dolgoztak a mérnökök, és a Volkswagen elvárásait, igényeit, márka megjelenését bele tudták vinni a modellbe, tényleg az alapoktól kezdve.
Hát itt van az új Amarok. Szerintem bődületesen komoly megjelenésű, nagyon elegáns ugyanakkor te férfias autó, 5,35 méter hosszú, tehát egy hatalmas autóról beszélünk. Ugye, hogyha megnézzük a tengelytávot, az 3,7 méter.
Majdnem 3,3 méter.
3,3, igen. Szóval elképesztő nagynak tartom ezt a...
Igen, ez egy nagyobb autó, mint az elődje volt. Tényleg, hogyha mellé állunk, akkor látszanak igazán a méretek, egy brutális méretű autó. Azt gondolom, hogy ez a pickup kategóriában egy fontos jellemző, fontos az ügyfeleknek a robosztusság, fontos a nagy méret, fontos a tekintély, fontos az, hogy terepen is jól teljesítsen az autó, és ehhez a nagy méretek segítséget adnak időnként.
A küllem egyébként nagyon elegáns. Megszokhattuk az amerikai filmekben, nagyon sokan pick-up-pal közlekednek, mert ez igazából egy családi autó is lehet. És hát ugye most jelen pillanatban a hátsó terület rovására ugye dupla kabinos verziót forgalmaz, ha jól tudom, csak ezt Európában a Volkswagen.
Így van, dupla kabinos, 5 személyes verzióban érhető el az Amarok Európában. A déli földrészen van szimpla kabinos verziója is, de Európában ezt nem forgalmazzuk. És valóban ez az autó egy tökéletes megtestesítője a vegyes felhasználási módnak, egy megfelelő személyautóként is használható, hiszen a legmodernebb asszisztens rendszerekkel, felszereltségekkel, infotainment rendszerekkel, és minden személyautós elvárásnak megfelelő kiképzéssel, jellemzőkkel rendelkezik, de emellett ez egy haszonjármű is, ami nagy teherbírással, több mint 1 tonnás teherbírással, 3,5 tonnás vontatási képességgel is bír, és mindezeket a képességeket nem csak közúton, hanem terepen is tudja.
Erre még térjünk vissza, mert nagyon izgat egy kérdés, amire választ szeretnék várni tőled, de még maradjunk itt a méreteknél, hiszen majdnem 2 méter széles a kocsi, 10 centi hiány egyébként, és ugyanez a magasságra is vonatkozik, tehát egy nagy, széles, hosszú, robosztus autóról beszélünk, viszont csökkentek a túlnyúlások, tehát ami javára vált a terepképességnek, elől 30%-os, tehát hátul 23 fokos. A gázlóménység ugyancsak jelentősen nőtt, hiszen az előtt modellnél 50 centi volt, most 80. Az jelentős.
80 centiméteres gázlóménység az azt jelenti, hogy az ajtó közepéig locsog a víz. Hogyha ezt valaki még nem próbálta, akkor javaslom, tegye meg, egészen szürreális élmény az, hogy az ajtó közepéig ér a víz, és az autó tökéletesen működik.
Hát nyilván úgy van elrendezve a motortérben minden, hogy a víz ne juthasson be, hiszen akkor azon a tönkre megy a
motor. Sem a motortérben, sem az utastérben természetesen.
Na itt térünk vissza akkor az előző kérdése, hogy lehet egy terepjáró személyautós akkor, hogyha 1 tonna teherbírású, tehát a kényelmét tekintve. Vagy, tehát akkor másik kérdés, hogy lehet-e személyautó terepjáró tulajdonságú, hogyha kényelmes? Érted a kettőt?
Értem, természetesen lehet, és ezt olyan módon oldották meg a mérnökök, hogy különböző felszereltségi szinteket biztosítanak az autónak, és a haszonjármű felhasználási célokra leginkább az alap felszereltségi szinteket, az Amarok, illetve a Life felszereltségi szinteket javasolják, és a közúti, illetve személyautósabb felhasználásra pedig a csúcsmodelleket, ami akár a Pan Americana, vagy a közúti felhasználásra stílusos Aventura modell.
Nem tudom, hogy milyen felépítésű az autó. Tehát itt ugye az eredeti nagy terep képességű autók létrealvázra épültek. Nyilván az ma már nagyon kevés van ilyen, inkább katonai felhasználású, mert azért ennél komfortosabb autókra van szükség. Általában ugye a független felfüggesztésű autókat szoktuk SUV-oknak nevezni, vagy crossovereknek, de hát azok azért nem egészen bírják a terepet. Kérdés az, hogy az Amarok hogyan gyűri le a terepet?
Az Amarok a pick-up kategóriában megszokott módon került kialakításra, így egy robusztus felfüggesztése van, ami lehetővé teszi a tényleges terepjáró képességek bizonyítását, és ezt a legdurvább terepen is tudja biztosítani az autó.
Az előző modell nagyon nagy siker volt, és ha jól tudom, a végén már csak V6-os motorral forgalmaztátok, vagy legalábbis Európában a legtöbb helyen.
Így van.
Most az új Amarok azért ezzel a hagyománnyal szakított, lesz V6-os motor verzió is nyilvánvalóan, de inkább a négyhengeresek a jellemzőek.
Én inkább azt mondanám, hogy ez is elérhető, ahogy az Amarok második generációjánál csak a V6-os motor volt elérhető, ezzel inkább a stílusos lifestyle felhasználás mellett tette le a voksát a Volkswagen, és azzal, hogy most a motorpalettát is, illetve a felszereltségi palettát is bővítette, ezzel kinyitotta a kínálatot a haszonjárművesebb munkacélú felhasználás mellett is, és így mindenki megtalálja a magának valót. A kisebb teljesítményű, egyszerűbb, négyhengeres motorok kedvezőbb árral jobban elérhetők munka felhasználási céllal, míg a V6-os motorok továbbra is elérhetők a 240 lóerővel, 600 Nm-es nyomatékkal azoknak az ügyfeleknek, akik lifestyle autóként életstílust közvetíteni szeretnének az autójukkal is.
Benzines verzió is lesz?
Európában nem.
Nem. Tehát ugye kétfajta két literes dízel kapható, illetve egy V6-os
dízel szintén 241 lóerővel, a két literesek pedig 170, illetve 205 lóerővel.
Ha jól tudom, kétfajta váltóval lehet megrendelni az autót, 6 sebességes manuális és 10 sebességes automata.
Így van, ugye? Így van, a kézi váltó, ahogy az előbb mondtam, inkább a munkafelhasználásnál, a kisebb motoroknál és az alacsonyabb felszereltségi szinteknél, míg az automata váltó ellenkezőleg a paletta másik végén érhető el.
Összkerék hajtás alapból van, ugye?
Mindegyikhez? Összkerék hajtás alapból van.
De kétfajta eljárással készülő rendszert használtok.
Így van. Úgy néz ki a dolog, hogy alapvetően ez egy kapcsolható összkerékhajtás, tehát minden autóban van hátsó kerékhajtású üzemmód, minden autóban van állandó összkerékhajtású üzemmód, ami fixen kapcsolja az első és a hátsó tengelyt 50-50%-os erőelosztással. Ez a terepen egy nagyon hasznos, tényleg mindenen átmegy. Ennek van egy felező változata is, amikor tényleg nagyon durva terepen, nagy sárban kell elközlekedni, és a alacsony sebességnél kell minden akadályon átmenni, és a magasabb felszereltségi szinteknél ezt kiegészíti egy automata összkerékhajtású verzió, ami pedig a pick-up kategóriában egy igazán ritkaság, lehetővé teszi azt, hogy összkerékhajtással aszfaltozott úton is lehessen használni az autót, ne csak földúton.
Ez a motorizáltság és ez a kialakítás viszont, hogy ha jól tudom, jelentősen, hát több mint 170 kilóval növelte a teherbírását a kocsinak, ami egyébként egy euró raklap simán elhelyezhető, olyan szélessége van.
Így van, szélességében is elfér, tehát keresztben is elfér egy euró raklap, illetve hogyha lenyitjuk a platóajtót, akkor két raklap is elfér, és majdnem 1,2 tonnás maximális teherbírás pedig tényleg jelentős növekedés a korábbiakhoz képest. Ami még a munka felhasználását jelentősen segíti az autónak, pick-up kategóriában jellemző a vontatás. A vontatásra nagyon komolyan odafigyeltek az autó fejlesztésekor, nem csak a 3,5 tonnás vontatási kapacitás az, ami nagyon fontos, hanem hogy igyekeznek a vontatmányt kezelő ügyfeleknek a dolgát megkönnyíteni. Egy csomó olyan funkció van, ami ezt segíti. Ilyen például, hogyha valaki állandó vontatmányokat használ, akkor ezeket a vontatmányokat el tudja menteni az autóban, be tudja állítani a vontatmánynak a méreteit, szélességét, hosszúságát, és utána már nem kell ismét beállítani ezeket a méreteket, hanem ki tudja választani az elmentett pozíciókból, és onnan kezdve az autó emlékszik rá, hogy milyen melyik vontatmányt használja. És az azért fontos, hogy milyen hosszú vontatvány van mögötte, mert például a sávváltás asszisztens az segíti a vontatmánnyal való közlekedést, és annak megfelelően számolja a távolságot, és nézi a holteret, hogy milyen hosszú vontatmányt rögzítettünk az autóra.
A gyár előszeretettel hangsúlyozza, hogy nem elég, hogy van egy plató, és ugye vontató képes az autó, a tető is terhelhető, mégpedig nem is kevéssel, 350 kilóval. Volt is egy megjegyzés a gyárnak, hogy hát itt elfér egy ilyen tető, négyszemélyes tetősátor.
Így van, ez azt gondolom Magyarországon nem annyira elterjedt dolog, de a déli földrészen ez kifejezetten jellemző. Ausztráliában, Dél-Afrikában, így a szafarikon használják a tetősátrakat jóval gyakrabban, mint Magyarországon, de azért már Magyarországon is láttam olyat, hogy valaki tetősátorban kempingezett, egyedülálló élmény.
Kívülről robosztus, belülről személyautós. Egyébként valóban helytálló a megjegyzés, mert megnézzük a gyári anyagot is, meg hát ugye most már volt hivatalos tesztje is Magyarországon a szaksajtónak. Tehát az autó belülről úgy néz ki, mint egy limuzin.
Abszolút személyautós. Minden olyan funkció, minden olyan asszisztens rendszer, ami a legmodernebb személyautókban megtalálható, az megtalálható ebben az autóban is.
Ráadásul ugye a hátsó sor padja is komfortos, tehát kényelmes három személy számára. Az előd modellre ez nem egészen volt helytálló.
Hát az előd modell is kategóriájának a legjobb méreteivel, meg talán a legkényelmesebb, a kényelmesség az persze egy szubjektív funkció, de szerintem a legkényelmesebb üléseivel rendelkezett, de az a méret növekedés, amit itt az elején beszéltünk, különösen a tengelytáv növekedés, az elsősorban a fülkében jelentkezik, és ott is elsősorban a hátsó ülés sornál látjuk azt a lábtér növekedést és kényelmes ülés kialakítást, ami ténylegesen szinte személyautóssá teszi már a hátsó sorban is a kényelmet.
A digitális műszerfal itt is jellemző, ugye?
Így van.
Ráadásul van egy függőlegesen elhelyezett érintőképernyő is a közepén az autónak, illetve a
Így van, ez az érintőképernyő a legújabb trendeknek megfelelően érhető el ebben az autóban, a funkciók onnan vezérelhetők, de azért az érintőképernyő alatt egy fizikai gombsor is megtalálható. Azt gondolom fontos az, hogy a legmodernebb technológia és a kényelmes, praktikus kezelhetőség együtt legyen az autóban, különösen egy pick-upnál, különösen, hogyha munkavégzésre használják, ezek a gombok a legfontosabb funkciókat teszik egy érintéssel, akár odafigyelés, odanézés nélkül is elérhetővé.
Ha jól tudom, rendelhető elektromos rolló tető ugye a csomagtér fölé, tehát
így van.
Zárhatóvá tehető egyszerűen.
Zárhatóvá tehető, nem is egyféleképpen, többféleképpen. Az egyik módja ennek például az elektromos tetőroló, ami van puhább vagy keményebb változatban is. Ennek a vezérlése akár a fülkéből, kulcsról vagy a platóról történhet, illetve hardtop is, fix tetődoboz is rendelhető az autóhoz, akár gyári, akár utólagos kivitelben is.
Így a Bélge felé azért térjünk rá, hogy szerinted milyen fogadtatása lesz Magyarországon ennek az autónak? Tényleg kívülről robosztus, de elegáns, belülről igazi személyautós. Tehát ki az, aki vesz egy ilyen autót, és bemegy a dagonyába, a sárba, megkarcolja a bokor az erdőben, tehát aki ezt fölmeri vállalni, ugyanakkor meg szépen lemossa, és elmegy a családdal kirándulni.
Ez így van, ahogy mondod, akinek a munkavégzése az erdőbe vagy a földnökre szólítja, annak kell egy autó, amivel ki tudja szolgálni a munkáját, és ez egy tipikusan olyan autó, amivel ezt meg tudja tenni, akár a legmostohább körülmények között is, és utána pedig az autó teljesen alkalmas arra, hogy személyautóként családot akár az operába elvigye, hogyha erre van.
Milyenek az idei eladási terveitek?
Jelentős terveket szövögetünk az új Amarokkal kapcsolatban. Több száz autó értékesítését tervezzük. Azt gondolom, hogy egy jó piaci részesedést fogunk tudni elérni. Természetesen a jelenlegi piaci helyzet az eléggé mostoha, és nehezen kiszámítható. Bízunk benne, hogy az ügyfelek is legalább annyira értékelik az autót, mint amennyire mi jónak találjuk.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad, kedves hallgatók. Önök Kovács Andrást, a Volkswagen haszonjárműek márkaigazgatóját hallották.
Én köszönöm a lehetőséget.